169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
Még a Quimby koncert elején is missziós igehirdetés hangzik majd a rendfesztiválon.
100 programpontunk van, legalább 10 féle műfajban, és mindegyikben ott van, hogy mit jelent magyar református kereszténynek lenni.
Mindjárt itt a nyári szünet, de előtte még körbejárjuk, mit akar valójában a tanulás, és mi fánterem a műveltség.
Az értelmesen és takarékosan összefűzött tudás az a műveltség. Ez egy kánon, ahol mindig jó, ha van vita.
Ezek lesznek mai témáink. Tartsanak a műsor szerkesztőjével, Dóka Viktóriával. Áldás békesség! Szó és csend. Ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztiválnak. A rendnek ezúttal Veszprém ad otthont július 26-a és 28-a között. A háromnapos programsorozat célja az elcsendesedés és a feltöltődés mellett a párbeszéd egy olyan világban, ahol sokfélék vagyunk, de mindannyian az Isten élet forrásától jövünk és oda tartunk. A rend lelkiségéről és részleteiről Márkus Mihály Esperessel, a szervezőbizottság tagjával beszélgettem telefonon.
Veszprém belvárosában egy olyan helyszínen leszünk, ahol nem volt még fesztivál, tehát nem lehet azt mondani, hogy olyan, mint az ottani utcazenefesztivál, vagy a Veszprém Fest, ezeket sokan ismerik. Az új helyszín, ahol mi leszünk, ez a Petőfi Színház, előtte az úgynevezett színházkert, a hangvilla, hangversenyterem, illetőleg egy új létesítmény, ami egy szabadtéri terület, Ligetnek hívják, ott van egy kávézó, ez a múzeum, illetve a zeneiskola megyeháza körüli terület, ahol egy nagy színpadot állítunk fel, és a legnagyobb befogadó képességű rendezvény helyszín lesz. Nekünk nagyon fontosak az istentiszteleti alkalmaink, a szombati alkalmat a televízió is rögzíti, fontosak az előadások, amelyek teológiai témájúak. Az egész rendet átjárja egy kérdés, vagy pontosabban kettő szó, szó és csend. Jézus lecsendesíti a tenger, története van a háttérben. De nagyon fontosak azok a találkozások, ahol olyan zenekarokkal találkozunk, akik lehet, hogy nem keresztény zenekarként jönnek oda hozzánk, de mondani valójukban ugyanolyan kérdéseket tesznek fel, ami nekünk is a kérdésünk. Minden ilyen nagy koncert előtt egy-egy rövid áhítatott missziós igehirdetést tartunk majd, hogy üzenetet tudjunk adni azoknak, akik a zenekar kedvéért jönnek el, és református kötődésű, egyházi kötődésű fellépőink is lesznek, mint a Szent Efrém, vagy a Mésa, vagy a Schmidt Veronika, vagy a, mondhatom talán a Platon Karatévet is, ennek a vezetőjének van egyházi kötődése, vagy a Cantus Deit, ugyanakkor fellép majd nálunk a Hiperkarma, vagy fellép a Quimby zenekar, vagy a Budapest Bár, akik pontosan egy ilyen hidat képezhetnek közöttünk és az érdeklődők között, és az az üzenet pedig megfogalmazódik a koncert elején, amit mi szeretnénk nekik átadni.
Ahogy korábban pápán és tatán, most is hangsúlyt fektetnek a személyes találkozások lehetőségének a megteremtésére. Erre a teret például a Református utca.
Fontosnak tartjuk, hogy arról, ami egyszerűen református, amiben mi ott vagyunk, és nem csak mi, mint Dunántúli Egyházkerület, hanem országos szinten is meg tudjanak ott jelenni, akár a szeretett szolgálatunk, akár a különböző missziók, amelyek szolgálnak az emberek között, vagy református könyvkiadók, de megjelenik egy-egy gyülekezeti csoport, egy-egy intézmény, aki szeretne bemutatkozni, szeretné elmondani, hogy milyen üzenettel van jelen az ő területén, az ő helyén, és így lehet találkozni akár egy gimnáziummal, akár a teológiával, akár a gyűjteményekkel, de ahogyan mondtam, könyvkiadók is megjelennek, akik hozzák a könyveiket és az ajándéktárgyaikat, és emellett reménység szerint olyan értékes kézműves dolgok is megjelennek, amelyekből emlékeket lehet majd hazavinni.
A fiatalokat a nagy dicsőítés dilemmájával várják. Mit jelent?
Egy extra programot is szervezünk, ami a fiataloknak szól egész szombaton, 11 órától délután 5 óráig, amely majd a Platon Karatesz koncerttel zárul. Mivel az előző évben, az ifjúság évében olyan sikereket értünk el, több ifjúsági csoportot tudtunk elindítani az egyházkerületben, köszönhető ez a tatai lelkipásztornak, Farkas Balázsnak, aki összefogja ezt a programot is. Ezért is gondoltuk, hogy legyen neki speciálisan egy program, ahova őket szólítjuk meg elsősorban, és arról szeretnénk ott velük beszélgetni, pontosabban a színpadon, akik beszélgetnek majd erről a kérdésről, azt szeretnénk átadni, hogy mennyire fontos az, hogy az életünkkel tudjuk Istent magasztalni, és ennek lehetnek különböző formái, akár az a nyelv, amin az ifjúság is beszél, de hogy maga ez a dicsőítés és maga az Isten magasztalása az a szívből jövő élettel, a szívből jövő hálaadással történhet meg.
Milyen sajátosságai vannak a dunántúli reformátusoknak, és ezzel párhuzamosan magának a rendnek?
A kezdeményezés ezelőtt 20 évvel szinte arról szólt, hogy Dunántúl nagyon sok, nagyon pici gyülekezet van. Ami nálunk már nagy gyülekezetnek számít, az mondjuk az Alföldön, hát éppen, hogy csak egy kicsi gyülekezetnek, gondolok így a 300-500 lelkes gyülekezetekre, ami a Dunántúl már nagy gyülekezetnek számít. És azért meg a gyülekezetnek életbe vágóan fontos, hogy megéljék azt, hogy vagyunk, hogy sokan vagyunk, hogy tudunk együtt énekelni, hogy tudunk egy zsoltát együtt megszólaltatni, akár egy részvúzzenekarral, akár egy kórussal együtt, mert ez fontos az identitás szempontjából, és ezért szeretnénk azt, hogy két évente újra és újra megerősítsük a kicsi gyülekezetek tagjait, hogy az, amit ők csinálnak hétről hétre otthon, azt mások is csinálják, és ez összeköt bennünket, és amikor egy-egy nagy találkozás van, akkor pedig csodálatos együtt lesz.
Ön személy szerint melyik programot várja a leginkább?
Személyesen érintett vagyok az egyik programban, hiszen a Pécsei Király Imre részvúl zenekarral is fellépünk, amely minden második évben jön össze, és a kerület több helyszínéről trombitálni, harsonázni szerető fiatalokkal játszunk. Vasárnap lesz egy ilyen koncertünk délután. Hát erre nagyon készülök, de számomra nagyon közel áll az, amit a Cantus Dei együttes képvisel, az a fajta új megközelítése a református énekeknek. Hálás vagyok, hogy ezen a renden is köszönhetjük őket, ők Tatán is voltak 2 évvel ezelőtt. Szívemhez közel áll a Mésadúa is, de nagyon kíváncsian várom, hogy az a két színelőadás, amit leszerveztünk a rend idejére, a Petőfi Színházban az Abigail, illetőleg a Hangvillában majd a Pannon Várszínház átreudott Pál utcai fiúk zenés darab, hogy az hogyan érkezik meg a hallgatókhoz, hiszen mind a kettő darabnak, ha úgy veszük, református gyökerei vannak.
A következő beszélgetésünkben Steinbach Józsefet, a Zsinat lelkészi elnökét arról is kérdeztem, miért érdemes azon reformátusoknak is kilátogatni a rendre, akik idegenkednek a fesztiváloktól és a világi zenétől.
Pont az a lényeg, hogy a keresztény üzenet, Jézus Krisztus örömhíre a református kegyesség keretei között hogyan jelenhet meg. 100 programpontunk van, legalább 10 féle műfajban, és mindegyikben ott van, hogy mit jelent magyar református kereszténynek lenni. Egy függönyökről szóló kiállításban, egy reménytövis irodalmi verses esben, vagy mondjuk egy Ayri Mafia koncertben, ahol zseniálisak a dalok és a szövegek, ezzel a rasta stílussal hallgass együtt velem a B oldalt is, mert bizony a mai világban a jellemző minden tekintetben a hűtlenség, nem érdekel a másik, már meguntam. Nagyon bánt egyébként, hogy megunjuk a papunkat, megunjuk a papunk igehirdetését, megunjuk a programokat, megunjuk a másikat, és lehet, hogy a házasságunkban nem merünk váltani, mert annyira vagyunk farizeusok, de nem biztos, hogy a másikkal kapcsolatban a B oldalt is végig akarjuk hallgatni, és Jézus Krisztus az erre kötelez bennünket, az ő evangéliuma is, és szerintem a református kegyességnek az egyik lényege, hogy a Szentléleknek az egyik fontos gyümölcse a hűség, és ezt egy könnyű zenei dal így el tudja mondani.
Püspök úr, most azokra gondolok, akik reformátusként egy kicsit idegenkednek a fesztiváloktól, a világi zenétől. Ők miért jöjjenek el július utolsó hétvégén Veszprémbe?
Hát egyrészt ne idegenkedjenek, szerintem a református népünknek is tanulni kell, hogy nem igazodni a világhoz, hanem az, hogy hogyan tudjuk a világot megismerve, nyitott szeretettel az evangéliumot odavinni. Ez egy óriási kérdés volt a fesztiválunk formáját illetően. A 22 év alatt már 2004 óta megy, és csak egyszer a Covid-val, akkor el kellett hagyni a 2020-as rendet, hogy most ezek egy belső konferencia legyen, vagy egy nyitott fesztivál. És rájöttünk, hogy a belső konferencia DOST az van, és mindig ugyanazokkal az arcokkal találkozunk, hála Istennek, és egymás hitében erősödünk, és hogy két évente egy ilyet jó megszervezni, mert a mi hitünket is érleli a másikkal való találkozás. Azt mondanám, hogy ne féljünk ettől, ne idegenkedjünk ettől, de a 100 programpontból legalább az egynegyede az direkt egyházi program. Állítatok, istentiszteletek, gyerekistentiszteletek, lelkigondozói programok. A főigéről 6 formában hangzik el előadás, Jézus lecsendesíti a tengert, lesz erről egy nagy teológiai fórum. A közelben lévő evangélikus templom, ami pár lépésre van a belvárosban, ott külön lesz a csendháza, lelkigondozói beszélgetések lesznek a Kálvária dombon. Számos direkt egyházi alkalom is van a 100 programpont között. Akik itt szeretnének érlelődni a hitükben, azoknak is van erre lehetőségük, de azt mondanám, hogy ők is éljenek azzal, hogy most van lehetőség arra, hogy sokakkal beszélgessünk, akik lehet, hogy mások, mint mi, de akik felé küldetésünk van.
18 év püspöki szolgálat után novemberben leteszi a titulusát. Ennek apropóján tart nyakkendő nélküli beszélgetést vasárnap a színházkertben. Mire számíthatnak a kilátogatók?
Ezt még én sem tudom, mert egy interjú lesz, és nem egyeztetett még az, aki beszélget majd erről velem. Horváth Gergely, egy rádiós műsorvezető. Nagyon szeretek, meg többször beszélgettünk már. Azért a 18 év számadása, visszatekintés, értékelés, örömök, kihívások, esetleg előretekintés a következő ciklus püspökének szemével nézve, vagy mit ajánlanék, amire oda kell figyelni, de ez igazából a magam számára megfogalmazva. December 31-el jár-e a mandátum, nálunk maximált ez a szolgálat, 3x6 év, és én valóban elköszönök, nyugdíjba is vonulok, a gyülekezeti szolgálatból is. Hálás vagyok az Istennek, hogy ezt is megadta nekem, egy ilyen nagyobb közösségért való szolgálat boldog lehetőségét, mellette gyülekezeti lelkész is lehettem, tehát a kisebb család is sok örömöt adott, és én hálás vagyok az örömökért, hálás vagyok a próbatételekért, hálás vagyok a kínokért is, mert azon keresztül is érlelt az Isten, és bocsánatot szeretnék kérni, ha valami elmaradt, ha valamit nem jól csináltam, de minden erőmmel igyekeztem pásztori lelkületű vezető lenni, mindenkire odafigyelni, mindenkit meghallgatni. Csak öröm és boldogság van a szívemben, és imádkozni fogok azért, hogy a következő ciklusban is olyan vezetők kerüljenek a kerületekben, hogy a szolgálat élére, vagy az országos egyház tekintetében is, akik nagyon szeretik az embereket, szeretik ezt az egyházat, akik kifele nem bántják ezt az egyházat, hanem féltő szeretettel építően bármiféle kritikát és véleményt meg lehet fogalmazni, akik szent lelkes pásztori vezetők, vagy a fáraó feltette a kérdést Józsefre gondolva, hogy találhatunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van, hát áldja meg az Isten a mi szeretett egyházunkat, és Jézus Krisztus ügye meg győztes, úgy azt halljuk.
A fesztivál részletes programját a www.rend.hu oldalon találják meg. társadalmi státuszunk befolyásolja a tanulásba vetett bizalmunkat, hangsúlyozza Setényi János oktatáskutató, akit a 14. Országos Református Köznevelési és Szakképzési Konferencia apropóján kérdezett Gál Márk a tanulás kultúrájáról.
Praktikusan nagyjából háromféle tanulást tudunk megkülönböztetni. Az egyik az a formális szervezett tanulás. Ezen belül van az iskola rendszerű. Ez a fiatalok világa, tankötelezettség van. Van a nem iskola rendszerű formális tanulás, például ilyen a felnőtt képzés, de hát ez is egy komoly dolog. És a harmadik, a legérdekesebb, az informális tanulás. Minden kultúrában más az aránya ennek a dolognak, és a tanulással kapcsolatban a legfontosabb az a kulturális kontextus. Megkülönböztetünk tanulás és tehetség ellenes kultúrákat, itt a legnagyobb érték a szabályok követése, és a szülők, a nagyszülők dolgainak a folytatása. Megkülönböztetünk tanulás és tehetség közömbös kultúrákat, és végül a harmadik csoportban megkülönböztetünk tanulásbarát kultúrákat. Karakterisztikusan ilyenek például a protestánsok, nagyon ilyenek az európai askenázi zsidók, Ázsiában pedig a dél-kelet-ázsiai, vagy általában a konfuciánus kultúrában a kínaiak, japánok, koreaiak. A PISA méréseknek van egy olyan háttérkérdője, mert a családoknak a tanulással kapcsolatos attitűdjét méri, iskola, oktatás. És a világon mindenütt erős összefüggés van a társadalmi státusz meg az attitűd között, tehát a fizikai munkások ostobaságnak tartják az iskolai tanulást, és az egy ilyen nyűg, de meg kell csinálni, kötelező. De utána szabadulni a dologtól, és a többiek már pozitívabban nyilatkoznak, a leginkább a középosztály hisz a tanulásban, és az elit, a felső rétegek pedig inkább a kapcsolatok, személykapcsolatok, hálózatok ápolásában hisznek, de ők is megcsinálják a tanulást.
Idehaza mennyire érték, akár itt most 2026-ban a tanulás?
A magyarokat valahol a tanulás és tehetség közömbös és a tehetségbarát közé tenném. Közgazdasági értelemben viszont azt lehet mondani, hogy a magyar felsőoktatási diplomának a megtérülési mutatója, mármint a jövedelmekben, az valami egészen furcsa módon magas. Jó üzlet tanulni. Ez az egyik, és itt egy nagyon fontos dolog következett be, ami a magyar társadalmat megváltoztatta, csak még nem ébredtek rá a kutatók erre a dologra, ez pedig a szakmunkások felemelkedése. A szakmunkás bérek, azok robbanásszerűen nőttek, ezt mindenki tudja, mert aki szerelőt kihív, hogy ott matatnak, aztán azt mondják 62 000 forint, ami azt jelenti, hogy ez egy sikerúttá fog válni, és ez az általános iskolák munkájára fog nagy hatás lenni. Tudnélik, itt eddig sikerként a gimnáziumi továbbtanulást kezelték a tanárok. Ez nincs így, ma már a szakképzésbe való továbblépés is, különösen a technikusi osztályok, hát azok egészen kiemelkedőek tudnak lenni. Ez egy nagy-nagy siker. Kicsit újra kell gondolnunk, hogy mit tartunk sikeres óvodának és általános iskolának.
Sokszor és sokat beszélünk a tudás alapú társadalomról. Valóban tanuló társadalom vagyunk?
Nem eléggé. A kelet-európaiakról az általános korábbi kép a 2000-es évekig az, hogy egy ilyen németes, szovjet szakképzési rendszerben elég magas szintre jutnak, nagyon megbízható jó szakmunkások, de viszonylag korán öregednek, és viszonylag korán kezdődik el a szellemi, mentális, egészségügyi hanyatlásuk, és mivel nem fejlesztik és nem képzik őket, ezért az 50-es éveik után már nem versenyképes munkaerő mondjuk a hollandokhoz vagy a németekhez képest. Ebben az értelemben komoly javulás van az elmúlt évtizedekben, de ennek ellenére ebben nem fektetünk eleget. Másfelől látjuk az informális tanulást, ilyen piaci jellegű tanfolyam, meg online dolgok tömege van, amit feltételezhetően nagy számban fogyaszt a magyar középosztály, és igen, tanulnak, csak nem látjuk. Nagyon óvatosnak kell lenni a nemzetközi összehasonlításokkal, de az kétségtelen, hogy a rendezett régi jóléti államoknak, mondjuk például a kamarai rendszere, az a vállalkozókat rendszeresen a legújabb dolgokkal továbbképzi. Ezeket olcsón adja és nagy tömegben teríti, például a mesterséges intelligenciának az integrálását egy családi vállalkozásba, és ezeket villámgyorsan letanulják az emberek. Ez a fajta mozgatása a munkaerőnek még nem eléggé fejlett, és ez a következő évek egyik feladata lesz mozgásba hozni az agyakat.
Kétségtelen és vitathatatlan, ma már főleg, és az oktatást is átitatja, hogy egy digitális korban létezünk. Egy ilyen időben mit tekintünk műveltségnek?
csináljunk egy hierarchikus piramist, legalul van az információ, és ezek folyamatosan kihújnak, illetve felizzanak, látszólag racionális dolgok, de annyi van belőlük, egy mérgezéses szinten, és fontosan pulzálnak, hogy ez végsősorban egyfajta világvaksághoz vezet. A második szint az a tudás. Fölött. Az már nem információ, hanem az információk lenyugszanak, már nem pattognak a víz színén, és akkor ott valami kötésekkel össze vannak kapcsolva, és mint egy ilyen kis gombócok már össze vannak gyúrva, ezek már emészthetőek, és ebből a suli már tud adni, de ebből sem kell gyomorrontásig enni, mert az értelmesen és takarékosan összefűzött tudás, az a műveltség. Ez egy kánon, ahol mindig jó, ha van vita. Ha ez nincsen, akkor későbbiekben lesznek majd olyan osztálytársaink, akik gazdagok, és lesznek, akik nagyon szegények. Ez a műveltség. Talán a bölcsességet mondanám, ez már a megélt tudás és műveltség, átszűrődött az élettapasztalatokon, és van valami fénye. Az ilyen emberekből jön valamiféle fény, ami nem a tárgyi tudás.
Amikor már a mesterséges intelligencia sokszor gyorsabban és olykor-olykor talán még hatékonyabban is képes választ adni, mint egy diák egy feltett kérdésre. Mit tehet a pedagógus, mit tehet egy oktatási intézmény egy ilyen korszakban?
A mesterséges intelligencia a rabszolgamunkától szabadít meg minket, és a tanárok gyakorlatilag az értékelést kell, hogy átalakítsák, a diákok munkájának értékelését. De ez az általános iskolától az egyetemig mindenkit érint. Lassan visszatérünk a szokratészi klasszikus pedagógiára, ahol a mester bedob egy témát, és erről egy beszélgetés indul. Lesznek, akik döbbenten pislognak, mert ők az előkészítő anyagot se nézték át. Náluk filmszakadás van, nem tudják, mely mozi ez most, és van, aki meg felkészülten és értelmesen, és sőt, innovatívan kapcsolódik a beszélgetésbe, sőt, visszakérdez jó kérdéseket a tanárnak, és elindul egy ilyen mester-tanítvány párbeszéd. Az osztálylétszámok mérete, azok Magyarországon lassan már lehetővé teszik sajnos ezt a fajta dolgot, mert hogy nincs annyi gyerek. Ez az egyik ügy. A másik, amire meg kell tanítani a fiatalokat, az az, hogy ugye a gép nem gondolkodik. Amit a gép kiköp, az egy végtelenül középszerű dolog, ami tehát ilyen hármas fölé, négyes alá. Ez azoknak, akik ezen szint alatt tartózkodtak, egy megváltás. Óriási javulást hoz nekik, akik meg a szint fölött, azoknak pedig idő megtakarító valami. Amit meg kell tanítani nekik az az, hogy egyrészt a felkészült ember sokkal értelmesebben tud kérdezni a géptől, jobb lesz a kimenet. Másrészt, és ez a legfontosabb, hogy azt ne hagyják be, amit a gép kiköpött, hanem az a nyersanyag, ezen kell elkezdeni dolgozni, és javítani, finomítani. Valószínűleg egy ilyen embergép harmóniára kell majd szintézisre törekedni, és ebben néhány nagyon egyszerű ilyen kulturális szabályt kell a gyerekeinknek átadni.
A református oktatás milyen válaszokat képes felmutatni a mesterséges intelligencia által jelentett kihívásokra?
A reformátusok és általában a protestánsok világképe és értékrendszere az több irányban nagyon értékes hozzájárulást hozhat. Az egyik ügy, hogy erős benne a személyes reflexió, önvizsgálat. A protestáns ember azért az mindig magában van. Kutatja, hogy jól csinálja a dolgokat, átgondolja, nem egyszerűen egy hagyományt követ és sodródik, hanem mindig van egy ilyen számvetés. Ugye az egész kálvinista világ ezekből a számvetésekből nő ki, és a másik, hogy nagyon erős az önkorlátozás, az önfegyelem. Ugye a protestáns a nevében is benne van, ugye tiltakozik, az tud nemet mondani. Ennek a keménységnek, tisztánlátásnak és az önvizsgálatnak, ami a református kultúra része, ennek nagyon-nagyon nagy szerepe lesz a 21. században, mert hogy sok a szél, ami le akar dönteni a lábunkról, meg a kísértés, ami meg akar minket olvasztani, és az, hogy mindig-mindig visszatérünk az alapokhoz, a fundamentumokhoz, és megvizsgáljuk a tetteinket, hogy rendben van-e ez így, ezek klasszikus protestáns értékek, ennek pozitív szerepe van. Meg kellene ezeket a dolgokat magunknak, a reformátusoknak jeleníteni, hogy mitől, és akkor most egy kicsit ilyen furcsa ezek, mitől cool, és mitől nélkülözhetetlen a reformátusság a 21. században.
A hit nem mozdulatlan állapot, hanem út. Helyezi a szívünkre áhítottában Balogh Milán, a Sárospataki Református Egyházközség lelkipásztora.
Istennek igéjét Pál apostolnak, az Efézusiakhoz írott levele, 4. fejezetének első 16 verséből olvasom eképpen. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhívásotokhoz, amelyhez elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek, a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért ezt mondja az írás. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment. Feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fiai megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szélében ide-oda hányódunk és sodródunk az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Amen. Kedves testvéreim, Pál apostol arra kéri a gyülekezetet, hogy méltóan éljen ahhoz az elhíváshoz, amelyet Istentől kapott. Ez az elhívás azonban nem magányos út. A hit mindig közösségbe vezet. Az ember sokszor szeretné egyedül járni az útját, saját erejéből megoldani az életét, mégis újra és újra megtapasztalja, hogy mennyire szüksége van másokra. A gyülekezet ezért Isten ajándéka. Olyan hely, ahol együtt hordozzuk a terheket, együtt örülünk és együtt növekedhetünk. Pál beszél a türelemről, a szelídségről és a szeretetről is. Ezek tartják össze a közösséget. A hit nem csak az Istennel való kapcsolatban látszik meg, hanem abban is, hogyan fordulunk egymás felé. Az apostol ezután arról beszél, hogy Krisztus különféle ajándékokat adott az övéinek. Egyik tanít, más bátorít, van, aki vezet, van, aki csendesen szolgál. A gyülekezet szépsége éppen ebben a sokféleségben jelenik meg. Az ember hajlamos összehasonlítani magát másokkal. Pál azonban arra tanít, hogy Krisztus mindenkit személyesen hív és formál. Nincs fölösleges ember az ő közösségében. Minden szolgálatnak helye és értelme van. Ahogyan a test tagjai együtt működnek, úgy épül a gyülekezet is. A különböző ajándékok nem szétszakítják, hanem gazdagítják Krisztusnak a népét. Pál végül növekedésről beszél. A hit nem mozdulatlan állapot, hanem út. Az ember életében sokféle változás történik, mégis a legfontosabb kérdés az, hogy közelebb kerülünk-e Krisztushoz. Az apostol arra hívja a gyülekezetet, hogy növekedjen hitben, szeretetben és érettségben. A lelki érettség nem hangos magabiztosságot jelent, hanem egyre mélyebb Krisztushoz tartozást. A gyermekkor bizonytalansága helyett stabil hitet, olyan életet, amelyet már nem sodor a széljárás. Krisztus közelsége tartást ad az embernek. A gyülekezet pedig akkor él igazán, amikor tagjai együtt növekednek ebben a hitben és szeretetben. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet élete belőle indul ki, és ő hozzá tartozik. Jézus nem csak létrehozza az övéinek a közösségét, hanem ma is vezeti és élteti azt. Ő hívta el tanítványait, ő küldte el szolgálatba őket, és ő ad ma is ajándékot az ő népének. Krisztus földi életében is közösséget formált. Embereket hívott maga mellé, asztalhoz ült velük, tanította és hordozta őket. A kereszt és a feltámadás után pedig még tágabbra nyitotta ezt a közösséget. Az egyház ezért nem emberi szervezet csupán, hanem Krisztus élőteste, amely az ő szeretetéből és jelenlétéből él. Amen.
Napindító videós áhítatokat reggel 6:30-kor hallhatnak református lelkipásztoroktól a Magyarországi Református Egyház Facebook oldalán, YouTube csatornáján és a legnépszerűbb podcast felületeken. Műsorunkat 60 napig a www.mediaclick.hu oldalon találják meg. E-mail címünk továbbra is radio@református.hu. Búcsúzom Kojsza Péter és Gál Márk nevében is. A szerkesztőt Dóka Viktóriát hallották. Áldás békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.